Köszöntöm az Adóinfo hallgatóit, a mikrofonnál Sipos Ildikó, mai beszélgető partnerem Vizer József, az RSM Hungary adóigazgatója. A témánk pedig az innovációs járulék lesz. Ugye annyit lehet tudni előjáróban, annyit mondanék, hogy 2019-től bővül az innovációs járulék fizetésre kötelezettek köre, de még mielőtt erről beszélgetnénk, illetve a különböző határidőket említenénk, az egyik már ugye rövidesen el is fog következni. Beszéljünk egy picikét arról, hogy mekkora az innovációs járulék mértéke, és általánosságban mit lehet elmondani, hogy melyek azok a vállalkozások, amelyek mentesülhetnek az innovációs járulék megfizetése alól.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Igen, mértékét tekintve nem egy jelentős adókötelezettségről van szó, hiszen az innovációs járulék mértéke csupán 0,3%, viszont egy olyan jelentőségű változás történt január 1-től, ami nagyon sok vállalkozás életében újra, vagy pedig újonnan kötelezettségek közé emeli az innovációs járulékot. Nézzük, kik kötelezettek innovációs járulék fizetésre. Főszabály szerint a belföldi székhelyű számvitelről szóló törvény hatály alatt tartozó gazdasági társaságok. Persze vannak mentességek is. A jogszabály széles körben mentességet biztosít bizonyos adóalanyi kör számára. Ilyenek a mikro- és kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok. De míg a korábbi években csupán elegendő volt a saját adatok alapján teljesíteni a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény szerinti kritériumokat, addig január 1-től már a partner és kapcsolódó vállalkozásokkal együtt a jogszabály összes szabályait alapul véve kell teljesíteni a kritériumokat.
Ez azt jelenti tulajdonképpen, hogy egy picikét bővülhet azoknak a vállalkozásoknak a köre, amelyeknek kell innovációs járulékot fizetniük?
Határozottan. Tulajdonképpen eddig a nagy cégcsoportoknak a magyarországi leányvállalata is mentesülhettek, feltéve, hogy például 50 főnél kevesebb volt az alkalmazotti létszám, mérlegfőszegük vagy nettó árbevételük nem érte el a 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget, de cégcsoport szinten összeszámítva ezek az adatok tényleg eltörpülnek egy-egy cégcsoportnak az összes létszám, illetve mérleg főszeg vagy nettó árbevétel adataihoz képest.
Mi lehet a jogalkotónak a célja? Nyilván ugye össze kell kapcsolni azzal, hogy mi is az innovációs járuléknak a célja.
Nos, ugye a köztudatban mindenki arról beszél, hogy Magyarország egy gyártó, összeszerelő, illetve szolgáltatási központtá vált az utóbbi években, holott a szellemi kapacitásunk adott arra, hogy újdonságokat hozzunk létre. Gyakorlatilag a magyarországi kutatásfejlesztés, illetve az innovációnak a fejlesztése lehet a célja azáltal, hogy kiterjesztik az adóalanyoknak a körét. Gyakorlatilag így az innovációs járulék, ugye a Nemzeti Kutatás, Fejlesztés és Innovációs Alapnak az egyik fő bevételi forrása, mely alapnak az alapvető tevékenysége a magyarországi kutatásfejlesztés támogatása, illetve ezzel kapcsolatos különböző programoknak a finanszírozása. Tehát egy finanszírozási döntés állhat a jogszabályváltozás mögött.
Az RSM-nek van arra vonatkozóan becslése, hogy esetlegesen ez a kiszélesített kör a korábbihoz képest egy mekkora bővülés, tehát hogy körülbelül mennyire tehető, mekkorára tehető azoknak a cégeknek a köre, a száma, amelyeket bevonnak ezáltal az innovációs járulék fizetési kötelezettségbe?
Konkrét becsléseink nincsenek, de gyakorlatilag az ügyfélkörünkben is jelentős számmal bővül azoknak a köre, akik 2019-től már innovációs járulék fizetésre kötelezetté válnak.
Beszéljünk akkor picit arról, hogy ugye mekkora az innovációs járulék, tehát hogy mekkora a mértéke, mennyit kell befizetni, és hogyan történik ennek a kiszámítása?
Nos, hát az innovációs járulék mértéke, ahogy a felvezetőben is mondtam, 0,3%, tehát egy viszonylag alacsony adókulcsú kötelezettségről beszélünk. Az adóalapja pedig megegyezik a kedvezményekkel nem csökkentett helyiborűzési adóalapjával, ami alapvetően a nettó árbevételre épül, ezt csökkentik bizonyos költségelemek, így az anyagköltség, az alvállalkozói teljesítmények, közvetített szolgáltatások, illetve az eladott áruk beszerzési értékének egy korrigált összege, valamint a kutatásfejlesztéssel kapcsolatos költségeknek egy része szintén levonható az adóalapból.
Nyilván az akár meglepetésszerűen érhette a cégeket, hogy ugye ők is innovációs járulék körbe tartoznak már január 1-től. Részletezzük egy picikét azt, hogy pontosan ki tartozik ebbe a körbe.
Valójában a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaságokból kell kiindulni, mint nagy halmazból, és ugye az ebből a körből élvezmentességet tulajdonképpen a mikro vagy kisvállalkozóknak a köre, a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT, a büntetés végrehajtás körében fogvatartottak foglalkoztatására létrehozott gazdasági társaságok, gyakorlatilag az egyébként innovációs járulék fizetésre kötelezettek a cégbejegyzésük évében, a közhasznú non-profit gazdasági társaságok, valamint a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló gazdasági társaságok. Jelen pillanatban az újdonságokra érdemes fókuszálni, tehát gyakorlatilag a kis és mikrovállalkozási kategóriának a meghatározásában történt változás, tehát akiket meglepetésszerűen érhetett január 1-én, vagy akár a napjainkban az a felismerés, hogy most már innovációs járulékot is kell fizetniük, ezzel kapcsolatban rengeteg teendőjük lesz majd az idei évben. Ugye azok a kisvállalkozások, illetve a korábban kisvállalkozásnak vagy mikrovállalkozásnak minősülő gazdálkodók.
Mi minősül kisvállalkozásnak?
Kisvállalkozásnak minősülnek azok a vállalkozások, akiknél az összes foglalkoztatotti létszám 50 főnél kevesebb, és az éves nettó árbevételük vagy mérleg főszegük közül legalább az egyik érték 10 millió eurónak megfelelő forintösszeget nem halad meg. Itt a számítás szempontjából mindig az év első napján érvényes állapot az, ami mérvadó, és ott is az adóév első napján ismert utolsó közzétett beszámoló adatból kell kiindulni. Tehát, hogyha most jobban belegondolunk, 19 szempontjából gyakorlatilag a 2018-ban benyújtott 2017-es beszámolót kell elővenni, tehát semmit nem kell most a jelenre vonatkozóan számítani, csak elő kell venni a korábbi beszámolót, abban meg kell nézni, mekkora volt a mérlegfőszeg, mekkora volt a nettó árbevétel.
És mekkora árbevételt kell a jogszabály szerint mértéknek tekinteni?
Hát gyakorlatilag a akkor így a 2017. év utolsó napján érvényes Nemzeti Bank által közzétett euró-forint átváltási árfolyamot kell alapul venni a 10 millió eurónak az átszámításánál, és ezt kell mérlegelni, hogy meghaladta-e, illetve meg kell nézni, hogy az alkalmazottaknak a száma az alatta marad-e az 50 főnél.
A mikrovállalkozások esetében mi az, amit ugye a jogszabály meghatároz kritériumként?
Mikrovállalkozási szintnél 50 fő helyett 10 főről beszélünk, illetve a 10 millió euró helyett 2 millió eurós értéket határozott meg a jogszabály, de nyilvánvaló, aki mikrovállalkozásnak minősül, ők benne vannak a kisvállalati kategóriában is, tehát alapvetően erre az 50 főre, illetve a 10 millió euróra kell koncentrálnunk, amikor az adóalanyiságot vizsgáljuk.
Tehát most, amikor ugye ezt a két vállalkozási formát áttekintettük, akkor azoknak a körét vettük át, akik még mentesülnek, tehát 2019 pontosan után is mentesülnek az innovációs járulék megfizetésének kötelezettsége alól.
Igen, ebben a mutató számban nem történt semmi változás, csupán annyi változás történt, hogy míg eddig, ahogyan mondtam, az év első napján érvényes állapotot kellett nézni, de éppen csak a vállalkozás szintjén, addig 2019. január 1-től nem csupán azt kell megnézni, hogy mi volt az adott vállalkozásnak a 17. évi beszámolójában, hanem a partner és kapcsolódó vállalkozásoknak is a beszámolóit elő kell venni, vagy pedig a cégcsoportnak a konszolidált beszámolóját kell elővenni, és az abban szereplő adatokat kell megvizsgálni. Sőt, ezen túlmegyek, gyakorlatilag a két éves várakozási szabályt is alapul kell venni az adóalanyiság meghatározásánál.
Ez pontosan micsoda?
Ez azt jelenti, hogy egy-egy vállalkozás akkor kerülhet be egy kedvezőbb kategóriába, vagy akkor kerülhet ki egy kedvező kategóriából, hogyha két egymást követő éven keresztül meghaladja a mutatószámokat, vagy pedig alatta marad. Ergo most 2019-ben nem elegendő a 17. évi beszámoló adatokat elővenni, a 16-os, 15-ös vagy akár a 14-es beszámoló adatokat is elemezni kell, mert mi van akkor, amikor valaha egy cég, vagy illetve a cégcsoport tudta teljesíteni a kisvállalkozási kategóriát, majd utána következő évben, évről évre alatta maradt, fölé került, tehát hiába mutatja azt a cégcsoport 17-re, hogy már valójában egy nagy vállalkozásról beszélünk, hogyha egy korábbi állapotnak megfelelően még benne volt a kisvállalkozási kategóriában, majd utána évről évre történtek változások, de nem volt két olyan egymást követő év, amikor kikerült volna, tehát meghaladta volna az előbb említett mutató számokat a cégcsoport, akkor továbbiakban is lehet kisvállalkozás, és hogyha valaki úgymond elővigyázatosság nélkül határozza meg csupán a 17. évi beszámolóadatok alapján az innovációs járulék kötelezettséget, akkor fölöslegesen fog adminisztrálni, illetve fölöslegesen fog előleget, illetve innovációs járulékot fizetni a 2019-es évben.
Akkor ez most elég sok munkát adhat a cégeknek.
Pontosan. Gyakorlatilag itt azok vannak kedvező helyzetben, akik már évek óta egy akkora méretű cégcsoporthoz tartoznak, ahol biztosan meghaladja az 50 főt az alkalmazottaknak a létszáma. Mivel és feltétel van a létszám, illetve a mérleg főösszeg vagy nettó árbevétel kritériumok között, tehát ha valaki a létszámadatot nem tudja teljesíteni, akkor már fölösleges az összes többi adatot vizsgálni. Tehát, hogy a köztudott, hogy valamelyik cégcsoportnak van külföldön egy olyan leányvállalata, amelyik nagy létszámmal mondjuk egy gyárat üzemeltet, akkor nem is kell olyan túlságosan méreható számításokba bonyolódni, akkor valószínűsíteni lehet, hogy a pontos kutatómunka eredménye is az lesz, hogy nem minősülhet kisvállalkozásnak, tehát innovációs járulékfizetésre kötelezetté vált 19-től.
Önök az Adóinfót, az Inforádió adómagazinját hallgatják, a műsort a hírek után folytatjuk.